Dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök az Életre Növelő műsorát hallják. Dr. Pécsi Ritával, az Apor Vilmos Főiskola tanárával beszélgetek. Ennek a hónapnak a témája a tekintély, és két héttel ezelőtt körbejártuk a tekintély egyik nagyon fontos elemét, az erőt. Ugyanis a tekintés személyek Pécsi Rita és tanítói alapján az erőre, a bizalomra és a hitelességre épülnek. Azt tekintjük igazándiból tekintés személynek, akiből erősugárzik, és azt tekintjük még igazándiból tekintés személynek, akihez, aki iránt bizalommal vagyunk, és legfőképpen hiteles személyiség. Mai alkalommal akkor a hitelességről fogunk beszélni. Mitől válik egy ember hitelessé mások szemében?
Igen, hát adódik a válasz nyilván mindenkinek, hogy nem vizet prédikál és bort iszik, tehát hogy azonosak a cselekedetei mindazzal, amit vall. Ez egy rendkívül fontos egyezés, és ez hétköznapi egyezés, és azt hiszem, hogy például a serdülőink rendkívül érzékenyen ki is mondják ezt, ki is mutatják, azonnal vissza is tükrözik, és magukban még ugyan nem látják ezeket a meg nem feleléseket, de nagyon-nagyon sokszor rögtön mondja, hogy jó, hát ez beszél, na hát ez nekem nem mondjon semmit, és így vagyunk azért felnőttek is, hogy bizony az a külső tekintély pillanat alatt lerombolódik, hogyha egy kicsit is azt látjuk, hogy az élete, vagy akkor, amikor nem figyel oda, vagy amikor azt gondolja, hogy hát ez a magánéletre tartozik, tehát nincs senkinek igazán magánélete, ezt mondhatjuk, mert a kapcsolatainkba áthallatszik, átsugárzik mindaz, hogy ez most ezt éled is, vagy csak mondod. Tehát ez nagyon, nagyon, nagyon jól le lehet tapogatni. Ennek a társas intelligencia már egy nagyon szép, nagyon széles szakirodalmát kínálja is, hogy az a bizonyos mellékútvonal, tehát a tudatalattinak a működése mennyire áthallja, megérzi azt, hogy ez csak szöveg, ez csak a kívül, stb. Jó, ez egy általános tapasztalatunk is, és azt mondjuk, amikor hitelességet hallunk, hogy igen, az nagyon fontos, hogy ezek fedésben legyenek, valóban tudjuk azt mondani, hogy ugyanazt éljük, vagy megpróbáljuk, legalábbis törekszünk rá. A törekedés nagyon lényeges eleme ennek. Biztos vagy például a nevelésben, ugye nagyon, nagyon fontosnak látjuk azt, hogy ugye egy eszményt, egy valamiféle célt, egy viselkedést, vagy egy viszonyulást megpróbálunk a gyerekeknek megtanítani, és akkor lebukunk, mert mondjuk valamikor nem úgy csináljuk, vagy nem annyira úgy csináljuk, vagy úgy látta, hogy nem úgy csináljuk, és akkor néha védekezünk, hogy de nem, mert nem jól láttad, meg de ez igazából igen, meg nekem már lehet, mert az más, amit én csinálok, stb. Ezért mind kár, tehát itt nagyon fontos az a fajta, hogy ezt kongruenciának nevezzük, hogy merjük azt is vállalni, hogy igen, nekem is az az eszményem, hogy ezt jobban csináljam, vagy én sem értek azzal egyet, hogy például, hogyha mérges vagyok, akkor mindenféle kijön a számon, de most kijött, akkor nem azzal védekezek, hogy nekem lehet, és ez egészen más, hanem az, hogy igen, törekszem. Tehát, hogy Tilman atya mondja, hogy szent az, akiben az Isten tevékeny. Tehát ez a nyitottság, ez a törekedés, tehát nem a tökéletesség, hanem a törekvés. És ez nagyon lényeges egyébként a növendékek számára, most akármilyen korú követőkről is legyen szó, hogy azt lássák, hogy a tekintély személy is hibázik. És a tekintély személy is botlik. És őnek is van egy eszménye, és őnek is van egy mércéje, és minden nap megpróbálja ezt a mércét megközelíteni legalább, vagy átugorni, és néha magasan fölötte sikerül átmenni, de ez nem minden nap sikerül, és ez nagyon-nagyon fontos vállalni ezt a törekvést. Talán már ezen a beszélgetés sorozatban is beszéltünk arról, hogy nagyon káros az, amikor a tekintély személyeket, akár például, hogyha ilyen példamutató személyiségeket bemutatunk a gyerekeknek, hogy azt ilyen hibátlannak mutatjuk be, ez nagyon-nagyon káros, mert akkor le is áll azzal a követése, hogy hát, hogyha ez a cél, hát soha nem leszek ilyen hibátlan, soha nem leszek ilyen nagy, ilyen jó, ilyen, nem tudom, ilyesmi, és például a szenteket, vagy azokat a szent életű embereket, akiket szeretnénk ugye példaként állítani, nagyon sokszor azokat a magatartási nehézségeit, vagy azokat a kis hibáit, vagy előnytelen tulajdonságait zárójelbe tesszük, nem említjük meg, nem hozzuk, és egyszerűen kikerekedik egy olyan személyiség, ami aztán tényleg azt lehet mondani, megközelíthetetlenné válik.
Elérhetetlen.
Igen. És ez akkor inkább taszító, mint vonzó. Sokszor felhozom magamnak példának, meg úgy el is szoktunk vele tréfálkozni. Jó, olvastam egy hittankönyvbe, Szent Miklós kapcsán írták, hogy egy mekkora nagy szent volt, és hát már úgy kezdte az életet, hogy hát péntekenként nem szopott. Hát most, és ez egy annyira, tényleg azt lehet mondani, hogy ez az irány, ez biztos nem jó. Tehát, hogy ezzel a törekvéssel együtt, ugye ez egyik legfontosabb, hogy én is törekszem erre, és én is ezt megpróbálom csinálni. De a hitelességnek Kenteni Hatya tanít egy nagyon, nagyon érdekes, és egy nagyon, nagyon különös eszközét, hogy ezt hogyan teremthetjük meg magunkban. Azt mondja, hogy ha azt látjuk valakiben, akit szeretnénk vezetni, nevelni, és mindig visszatérő problémára rátapintunk, hogy jaj, ez a gyerek mindig olyan rendetlen, olyan szétszórt, olyan ilyen vagy olyan, meg elkésik, nem tudom, micsoda mi, akkor az nem lesz elég, hogy arra folyton felhívjuk a figyelmét, hanem először megkeressük magunkban ezt a problémát. Tehát lehet, hogy én nem vagyok késős már, az is lehet, hogy az íróasztalom is szép rendben van, de megkeresek egy hasonló típusú problémát, egy rendetlenséget például, most maradjunk ennél, saját magamban. Egy rendetlen kívánságot, egy rendetlen imaéletet, egy rendetlen étkezést, egy rendetlen lefekvést, felkelést, bármiféle dolgot, ami benne, amivel én is küzdök. És azzal elkezdek tudatosan is dolgozni, de ezt nem mondogatom, hogy látod, fiam, én is mennyi dolgozom, semmi, de elkezdek ezen dolgozni, és egy idő után tulajdonképpen ez megtermi azt a fajta hitelességet, amit például látunk így, például betegségeket, kigyógyult betegek, akik, vagy alkoholisták, például anonim alkoholisták, vagy például rákbetegek, vagy bármi más betegeknek a fóruma, amikor egymásnak segítenek kijönni abból a bizonyos bajból. És azért olyan hatékonyak ezek a csoportok, mert ott minden megszólalóról tudom és érzem és tapasztalom, hogy na ez aztán tudja, miről beszél.
Tehát ő már megsebzett.
Ez.
És ez a megsebzett lét.
Igen,
ez.
És hogy a tapasztalatait adja át. Igen. Tehát, hogy ő neki hihetek, hát hiszen ugyanezt átélte, tehát nem fogja, hogy hát ez semmiség, és én is azt tapasztaltam magamban, ezt nagyon sokáig nem értettem ezt a kis logikát, kicsit az ember messziről értette, de mindig úgy gondoltam, hogy Jézusom, most kezdjek el én, és akkor ne. Tehát az ember mindig úgy szeretne nevelni, hogy pitty-putty-putty, most megmondom neki, és akkor legyen így. De másképp szólalok meg. Tehát, hogyha én elkezdek magamban dolgozni, ugye a belső szobámba, tehát nem kell ezt hangoztatni, meg minden, de elkezdek dolgozni, már az első megszólalásom más lesz. Tehát biztos, hogy például erre a rendetlenségre nem fogom azt mondani, hogy hát, ha oda tetted volna a helyére, akkor most ott is lenne. Mert tudom azt, hogy például én ezzel a bizonyos nehézségemmel lehet, hogy 10 hónapja dolgozom. Tehát az nem úgy van, hogy akkor most, ha oda tetted volna, akkor most ez lenne. Tehát egyszerűen érzékenem annak a nehezét, a menetét, a stb., és másképp fogok megszólalni. Most ez egy készség, amint azt látjuk, hogy magunkban így dolgozunk, és tulajdonképpen a stratégiát adjuk át. Tehát amit már magadban kiformáltál, úgy tudsz majd hozzászólni. Na most ez a stratégia, amíg ez kifor, hogy ilyen helyzetekben, egy egyáltalán nehéz élethelyzetekben milyen megoldásokat, milyen megküzdési módokat talál az ember, ezt lehet gyakorolni. Mert minden készséget lehet tanulni, de biztos, hogy nem a legnagyobb krízis helyzetben. Tehát ezt azt lehet mondani, hogy kezdjük el kis helyzetekben, egyszerűen gyakorolni, ezt nevezi Kenteni Hatya érzékelés kapcsolatnak, hogy nem tudom, hogy látunk egy élethelyzetet, és megpróbálunk teljesen, hogy úgy mondjam, belebújni abba, mit érezhet, mi lehet a problémája, hol akadt el, stb., és elkezdem magamba keresni ezt, és elkezdek ezen dolgozni. Tehát ez folyamatosan, de ezt lehet örömmel is csinálni, tehát hogy az örömöket ugyanígy érzékel és kapcsolatba átélni. Nem tudom, én ülök egy játszótéren, gyerekek ott homokoznak, és akkor ott látom, hogy milyen szépen alakul az a vár, és akkor ahogy ott megtapikázza, és megnézi, fú, de szép, és akkor megkeresem magamban ezt az örömet. Mikor érzek én egy ilyen elégedettséget, egy ilyen örömöt, hogy jaj, de ez jó sikerült, nem tudom, egy keltészta sikerül, vagy egy cikk sikerül, vagy nem tudom, én megszereltem valami a csapot, és olyan klasszul összeállt, és nem tudom. Tehát mikor érzek én egy ilyen helyzetet, és akkor ott látok például egy konfliktust, hogy jön egy másik, jó, belerúg abba a várba, szétesik a vár. Igen, a gyerek persze a plafonon van, neki esik a másiknak, tépi a haját. Megkeresem magamban ezt a helyzetet. Ugye ez nem egy nagy krízis helyzet, mert esetleg nem is az én gyerekem, nem kell beavatkoznom, de gyakorolok. Megkeresem ezt a helyzetet, és azt mondom, hogy aha, valami nagyon jól sikerült, és valaki jött, és elrontott az örömömet, beletaposott, nem tudom én, minden. Én is ugyanilyen dühös voltam, tehát emlékszem arra az érzésre is, és arra is, hogy nekiestem volna pontosan ugyanígy, és tépném a haját. De, ugye, és ez itt egy nagyon fontos, hogy most visszakeresem magamba, hogyha sikerült leküzdeni. Tehát mégis vettem egy nagy levegőt, mégis azt mondtam, hogy jó van, eresszük el, kezdjük újra, csináljuk, majd megcsinálom, stb. Jó, valami, és hogyan mentem ki ebből. És hogyha ezt végigviszem magamban, akkor legközelebb, ha lesz például egy ilyen szituáció, hogy egy gyerek valaminek nagyon örül, a másik szétrontja, ez meg neki esett, és most oda megyek ebbe a konfliktusba. Biztos, hogy már más stratégiát adok át. Először is azt mondom neki, te figyelj, láttam, hogy milyen szép ez. Fú, de jó sikerült, te tényleg. Én is úgy szoktam ilyesminek örülni, és ezt szétrombolta te a fene a kezét. Tehát ez borzasztó, ugye, és igen, igen, de itt nem állunk le. Tehát nem állunk le, hogy szidjuk a másikat, hanem az, hogy ne cirkuszolj már tovább, gyere, gyere, megint újraépítjük, gyere, megmutatom, hogy hogyan lehetne, és segítek neki kijönni ebből. Na most ezt jelenti az, amikor azt mondom, hogy nem a sajnálkozásig jutok csak el, az még nem hitelesség, hogy jaj, most akkor együtt szidjuk, vagy együtt sírunk, vagy nem tudom, mit csinálunk, hanem hogy a kivezető utat is megmutatjuk. Tehát ez egy nagyon lényeges töblete annak a hitelességnek, és ez el szokott maradni. Tehát nem elég az, hogy én azt csinálom, amit gondolok, hanem hogy ez a bizonyos önnevelésnek folyamatosan mögötte kell lenni, hogy azoknak a visszatérő, jellegzetes, nevelnivaló problémákkal én is megküzdök. Tehát, és tényleg azt a stratégiát adom át. Van az a kicsi történet, azt hiszem, hogy sokan ismerik is talán, hogy az anya nagyon panaszkodik, hogy a gyereke nagyon-nagyon sok édességet eszik, és nem tud vele mit csinálni, és akkor tanácsolják neki, hogy menjen el a bölcshöz, mert az már olyan sok, nagyon sokaknak segített, biztos ezen is tud már segíteni. De hát messze lakik, de nem baj, elzarándokolnak, jó, elmennek. Elmondja a bölcsnek, hogy tehát nem tudok mit csinálni, ez a helyzet, minden, és azt mondja, hát igen, igen, lányom, gyertek vissza egy hét múlva, gyertek vissza. Na, elmegy haza, megint visszajönnek, minden, jönnek egy hét múlva, tudod, én vagyok, az jó. Azt mondja, na, gyere ide, kislányom. És szemében néz, és mondja neki, ne egyél több csokoládét, nem jó. Mehetnek. Fú, az anya nagyon csodálkozik, hogy hát most nem ilyen magyarázat, hogy hát a koleszterin szín, meg a tudod, minden. Semmi, azt mondja, menjenek-e. Elmennek haza, és látja az anya, hogy nem eszik több édességet, és kinhagyhatja az asztalon, és nem nyúl hozzá. És hogy nincs ez a, megszűnt ez a probléma tulajdonképpen. Hát azt mondja, én elmegyek, hát ezt megköszönöm, hát ilyen csodát azt mondja, nem is láttak senki, na minden jó, és, de megkérdezem, hogy mit csinált, hát azért ez ilyen gyönyörűség. És még egyszer elzarándokolnak, elmondja, tudod, én voltam itt, és tudod, ez minden, tudod, milyen messziről jövünk, te annyira bölcs vagy, és köszönöm, nagyon hálás vagyok, azóta elmondja az eredményt, minden. De hogyha te ilyen okos vagy, ha te ilyen bölcs vagy, hát láthattad, hogy mekkora utat tettünk meg, és ennyire egyszerűen megoldottad ezt a helyzetet, hát miért nem mondtad meg először? Ja, lányom, akkor még én is ettem csokoládét. Uh-huh. És ez nagyon nincs távol a valóságtól. Tehát, hogy ő is ugye, hogy nem az, hogy majd ezen túl, meg majd én is megpróbálom, hanem dolgozom magamon, és akkor bennem van az a fajta megoldási út, amire rátalálok vele együtt. És azt hiszem, hogy a hitelességnek ez egy hihetetlen nagy ereje. Érdemes, azért mondom, gyakorolni kell, mert általában abban a krízis helyzetben már kész kell lenni. Tehát ott már megvan ez a lehetőség. Nagyon érdekes, hogy lehet, hogy múltkor is emlegettük Szent Ferencnek ezt a gondolatát, hogy hirdesd az evangéliumot, és hogyha nagyon muszáj, akkor használj szavakat is. Tehát ez a tekintély, tehát ez biztos, hogy nem abból van, hogy én jól megmondom, vagy akkor a bölcseket mondok, vagy nem tudom micsoda, hanem ez az élettel hirdetett evangélium, aminek ugye hatása van. És ugyanez volt egy ilyen Szent Ferenc legendában, hogy volt János testvér. János testvér is melléjük szegődött, és akkor úgy van a rend, hogy akkoriban úgy volt a rend, hogy egy darabig ott együtt éltek, és akkor egy idő után kap, aki már oda tartozik a közösséghez, egy breviáriumot. Tehát ez a breviárium ugye akkoriban még nem a mostani volt, hanem egy ilyen kis rend, hogy mikor van az imádság, mikor mit csináljunk, mikor van az étkezés, tehát egy ilyen kis házi rendszerű valamicsoda. És hát ez a János testvér már nagyon-nagyon aggódott, hogy ő most már mióta és milyen jó viselkedett, meg mindenféle, hogy hát mikor kapja meg már a breviáriumot. És állítólag Ferenc dübegurult, és mondja, hogy mit kérdezgeted örökké, hát én vagyok a te breviáriumod. Hát nézd meg, mit csinálok, és ezt tedd. Tehát ez az igazi tekintély, amelyik meri azt mondani, hogy én vagyok a te breviáriumod. Tehát nézzél rám, és nyilvánvaló, hogy őnek is voltak tévedései, voltak nehézségei, de ez a törekvés, és ez a hitelesség, ha ez nincs meg egy vezető személybe, vagy egy nevelő személyiségben.
Ja, egy szülőben.
Igen.
Tanárba, így van, akivel tehát, nap mint nap így találkozik.
Így van. Tehát, hogyha ő tekintély személyé akar válni, ezt az önnevelést nem lehet kikerülni. Tehát ez biztos, hogy a legszebbeket is mondhatja, meg a legtalálóbb módszereket is alkalmazhatja, nem fog használni, hogyha magát nem tudja.
Na most ez az önnevelés, ebbe a pedagógiába te nagyon sokszor mondod, hogy igazándiból magunkon kell kezdeni a nevelést, minden szempontból, bármilyen oldalról Igen. közelítjük meg, hogy az önnevelés kikerülhetetlen, elkerülhetetlen. Na most ez az önmagunkon végzett munka bizalom nélkül viszont nem megy. Tehát akkor lesz bizalmam, ha hitelességet látok, s ha van hitelesség, akkor ez a bizalom erősödik.
Igen, és az is egy eszköze annak, ilyen értelemben a tekintélye való nevelésnek, hogy bízom abban, hogy neked ez sikerülni fog. Hogy látom benned a jót. Látom benned azt a lehetőséget. Még nincs semmi, tehát nem valósult meg, de látom benned a lehetőséget, és adok neked egy-egy szanszot, és ezt magamban is ismerem, itt megint itt a hitelesség, hogy ez nem megy elsőre. Nem baj, hogyha nem azonnal sikerül. De tényleg újra megpróbáljuk, újra, és te is bízhatsz bennem. Tehát itt állok melletted, és gyere, megint próbáljuk meg, megint gyere. Tehát ezt a lehetőséget meglátni, tehát a még nem megvalósult, tehát ilyen a bizalom. Tehát a bizalom azért egy megelőlegezett bizalom mindig. És ebben a nagyon, nagyon erősen mondjuk teljesítésre és teljesítményekre és eredményekre koncentráló világunkban nagyon, nagyon hiányzik a megelőlegezett bizalom. Mert majd akkor, hogyha majd bebizonyítja, mert ha már láttam, mert hogy eljátszotta a bizalmamat, mindig újra és újra és újra. Szép ez, ahogy például, hát nem akarok beszéljen, talán eltúlzottnak ható példát, de ahogy Jézus itt van Péterrel, tehát egy ekkora baki után, egy ilyen hihetetlen nagy, sőt, meg is mondta neki, hogy meg fogsz tagadni, és látod, és tényleg így lett, és utána, amikor találkoznak, nem az az első
nem
szava.
Nem bánja a szemére.
Nem, hanem újra bízik benne, sőt, annyira, hogy ugye a legnagyobb feladatát meri az ő kezére adni. Gyönyörű. És ezt a kapcsolatra építi, szeretsz-e engem? És csak ez az egy fontos, hogy van-e kapcsolat közöttünk, hogy te is tudsz-e bennem bízni, én bízom benned. És ha ez nincs meg, akkor megint csak azt mondom, nagyon távolra kerül a tekintély. Tehát lehet, hogy egy jó személyiség, de ezt a fajta összekapcsolódás, tehát ezt a készfogást, ezt csak a bizalom légköre teremti meg. Tehát és akkor, ha ez megvan, akkor viszont ez a szeretet tulajdonképpen most megint azt lehet mondani, csak az a baj, hogy már mindenre használjuk sajnos a kifejezést, tehát ez az erőteljes szeretet, amire a múlt alkalomban még utaltunk is, hogy ami éppen a konfliktusba tud megújulni. Tehát, hogy annak ellenére, hogy most konfliktus van közöttünk, gyere, én bízom benned. És ez felébreszti az utánzást. Tehát szoktuk is mondani, hogy a szeretet hasonlító erő, tehát hasonlóvá tévő erő. Tehát akit szeretünk, akivel ez a bizalom megvan, tehát hogy látja bennem azt, tehát ez a bizalomnak a magva, hogy érzékelem azt, hogy ő engem jónak lát, hogy értékesnek lát, hogy én ezt meg tudom tenni, és fog ebbe segíteni. Tehát, hogyha akiben ezt meglátjuk, arra hasonlítani akarunk. Tehát ez egy nagyon, nagyon szép fölkeltett erő, tehát amit a tekintély személy a bizalommal hitelesítve produkálni tud, hogy abban az esetben, ugye jó a szó, hogy föltekintünk rá, szívesen, sokszor föltekintünk rá, és akarom követni. Tehát egyszerűen a gyermeki utánzás az ilyen, tehát a gyerekeknek nagyon tiszta a világa, és abban a közegben, akiket ők szeretnek, hát pontosan ugyanazt játsszák, ugyanúgy beszélnek, ugyanúgy járnak, ugyanúgy akarnak öltözködni, feleségül akarja venni az anyukáját, és hát egyáltalán ez a fajta hasonulás, és tulajdonképpen ez nevel, ez lesz a nevelő erő, tehát nem a szófogadás, nem a félelemből, vagy akár, nem tudom én, valami előnyt remélünk később, ugye idősebb korban, nem, hanem ez, hogy szeretlek téged, te bízol bennem, és én ezért hasonlítani akarok rád. Tehát olyan szép Pilinszkinek, ugye az a pársoros verse, hogy rossz voltam, és te azt mondtad, hogy jó vagyok, és jóvá lettem, mert nem így van, de erről szól. És ez egy valós nevelési eszköz, hogyha tudunk benne bízni, akkor elő tudjuk benne hívni ezt az akaratot, ezt az azonosulást. És ha ezt nem kapja meg egy tekintély személytől, ez akkor is annyira hiányzik az embernek ahhoz, hogy valaki be tudjon kapcsolódni, hogy akkor keres magának ilyet akárhol. Tehát az egész celeb világ erre épül. Erről szól, hogyha neked nem volt egy valós tekintély személyed, hát majd én adok neked. És látszik is az, hogy milyen kiszolgáltatottan rátapadnak a fiatalok pont akkor, amikor ugye szükségük van egy ilyen vezetőre, hogy ugyanúgy öltözködik, hogy ugyanúgy beszél, hogy ugyanolyan frizurát csináltat, hogy mindenhol meg kell jelennie, hasonulni akar, hasonlítani akar, mert nem kapott egy olyan valós tekintély szemét, akivel ő ezt saját maga megdolgozhatja.
Mi a másolás és az azonosulás közötti különbség?
Időbeli csak. A másolás, minden azonosulás másolással kezdődik, és néha le is nézzük ezt, hogy jaj, ezt hogy utánozza, mert ez egy külsőséges utánozás kezdődik el. Így kezdődik el. És utána, ahogy ez így, tehát hogyha ez érzelmekkel is átfűtött, tehát tovább tart, és ugye beljebb megyek ebbe a külsőséges viselkedésbe, akkor nem sokára nem a külsőségeket annyira, nem azt fogom utánozni, hogy úgy mondjam, hanem elkezdem érezni annak a lényegét, a miértjét, hogy ezt miért csinálja. És akkor ez összekapcsolódik már egy kicsit egy ilyen belső indítékkal is, és elkezdem átvenni az indítékokat, és itt már gyönyörű ez a folyamat, és egészen addig kellene tartania ennek a tekintélykövetésnek, amíg végül már nulla köze van ahhoz, hogy mi a külsősége, már talán ez a középfázis is elhagyta, hogy csak a lényeget veszi át. Tehát elképzelhető, ugye éppen ebből indultunk ki, a Kovács igazgató úrékból, talán van, aki hallotta az elkövetést, igen. Amikor ugye ezek az idős emberek azt mondták, hogy aha, fiam, ez a prédikáció olyan volt, mintha a Kovács igazgató orgonált volna. Tehát ugye a prédikációnak már semmi köze nincs az orgonáláshoz, se a tanítósághoz, ugye? És mégis az a mérce épült belénk, és ilyen áttételesen dolgozik. Tehát az utánzást sose szabad lekicsinyelni. A kisgyerekek utánzással indulnak, és mondjuk felnőtt korunkban is, hogyha elindul egy ilyen tekintély, szeretett kapcsolat, akkor abban vannak utánzásos részek is.
Elemek.
Igen, és ezek átalakulnak, mélyülnek, nem kell tőle félni, biztos, hogy hát hogyha érzelemmel telített, és kapcsolat, és bizalom van, tehát a kettő fél között.
No, hát a mai alkalommal megtanultuk azt, hogy tekintélyé válni önnevelés nélkül nem megy. Nem. És a tekintélyhez azonosulni, a tekintély értékeit átvenni, ez sem egy önnevelés nélkül. Nem. Tehát mindkettőn dolgozni kell.
De
mivel készségek, ezért tanulhatóak, odafigyelhetünk rájuk. És legyen szemünk, kívánom mindenkinek, hogy legyen szemünk, hogy észrevegyük a tekintélyeket.
Igen.
Azokat a tekintélyeket, akik hitelesek, és akkor nem kell megbotránkoznunk azon, hogy ő is megbotlik. Igen, ő is megbotlik, mint ahogy mi is megbotlunk, de ki lehet ebből jönni. És kívánjuk őszinte szeretettel, hogy legyen mindenkinek az életében olyan tekintély, akit követni tud, akit kezdetben máshol, később azonosulni tud vele, aki mutat olyan példát az életbe, ami számomra is elfogadható, azonosulni tudok vele, és követhetjük. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké.
Életre növelő. Pécsi Rita pedagógiai sorozata.